Tamással nem beszéltünk össze, de nagyon ahhoz kapcsolódók voltak a dalok, amiről én is szeretnék beszélni. Hasonló szívű üzenettel. Ugye itt a római levelet tanulmányozunk, és a római levél három nagy részre osztható. Az első 8 fejezet szól az evangélium igazságáról. A Pál hosszan, részletesen, nagyon mélységbe menően elmagyarázza nekünk az evangélium igazságait. Majd a 12-től a 16. részig, ami a levél utolsó része, Pál a gyakorlatról beszél. Hogy hogyan éljük meg ezt a gyakorlatban. És a kettő rész közé ékelődik a 9-10-11. Fejezet, ami Izrael témájáról szól. És látszólag semmi köze ahhoz, amit Pál előtte vagy utána mond. De nagyon is van köze hozzá. Mégpedig azért, mert hogyha Isten hűséget fogadott így felénk, ugye emlékeztek a Róma 8-ra, hogy semmi nem választhat el minket, mindent a javunkra használ, nincs károsztató ítélet. Hogyha Isten ilyen erősen kiáll mellettünk, akkor vajon Izrael, akivel korábban hasonló erős kijelentéseket tett Isten, velük kapcsolatban hűséges az Úr? Mert ha velük nem ezt a hűséget tanúsítja, akkor velünk biztos, hogy ugyanígy hűséges lesz? Hogyha Isten elfordult volna az ő népétől, akkor hogy lehetnénk biztosak abban, hogy tőlünk nem fog elfordulni Isten? Azt gondolom, hogy a 9. fejezet, amit tegnap vagy múlt héten megnéztünk, az bemutatta azt, hogy Isten hogyan munkálkodott, hogyan választotta ki Izraelt a múltban. A 10. fejezet, amit ma megnézünk, abban az látszik, hogy Isten a jelenben hogy bánik Izraellel. És a 11. fejezet pedig Isten jövőbeli terveiről fog szólni, hogy Isten mit fog tenni ezzel a nemzettel. Ne siessünk annyira előre, nézzük meg a 10. fejezetet. Ugye Isten mit tesz Izraelben most? És igyekszem majd sokat alkalmazni ezt a mostani helyzetünkre, nem csak így elméletben beszélni erről. Ugye tudjátok, hogy Izrael évszázadokon keresztül várta a Mesiást. És ez egy nagyon fontos lényege volt az ő életüknek, hogy várják a Mesiást. Erről szóltak az ünnepeik, erről szóltak a hétköznapjaikban nagyon sok dolguk. Rengeteg ószövetségi proféciát ismertek, tudtak, hogy a Mesiás el fog jönni. Ezekre az ígéretekre néztek. Ez mind előremutató nyíl volt számukra. Továbbá ott volt nekik a törvény, ugye, amit Mózes adott nekik, ami szinte minden elemében előremutat a megváltóra. Mikor elközelgett a Mesiás eljövetele, volt 400 év csend, amikor nem jött el próféta. Malakiás volt az utolsó próféta, amit az Ószövetségben látunk, és utána 400 év csönd volt. És Isten direkt engedte ezt a csöndet, mert a nagy csönd után mindig jelentősége van, ha valaki megszólal. Lehet, hogy te is átélted már, amikor telefonon beszélsz valakivel, így nagy csönd van, és senki nem tud szólni semmit, és akkor valamit mond a másik. És akkor jött el Keresztelő János, mint az utolsó szövetségi próféta, akit már az Új Szövetségben látunk, mert ő volt a király előhírnöke. Ő volt az, aki azt mondta, hogy elközelgett az idő, készítsétek az utat, térjetek meg, eljött a Mesiás. Elő volt készítve az út, minden nyíl a Mesiásra mutatott, és mégis, amikor eljött Jézus, Izrael elutasította. Gondoljátok el, hogy milyen tragikus ez, hogy évszázadokon keresztül várták, megjött az a személy, akit a szívük sóvárogva várt, és utána elutasították. Hát ez egy elég tragikus dolog. És Pál apostol elmondja, hogy miért így alakult. Egyébként nem mindenki utasította el. Emlékeztek, hogy voltak néhányan, akik örömmel fogadták és felismerték. Ilyen volt például Simeon, meg Anna. Amikor bemutatták Jézust a templomban, 8 naposan, ott volt Simeon, ez az idős férfi, aki azt mondta, hogy Uram, most már elengedheted a szolgádat, mert azt ígérted, hogy az én szemeim meg fogják látni a megváltót. És ott fogta a kezében a 8 napos Jézus, hogy Uram, valóra váltottad, amit ígértél. Vagy Anna, ez az özvegy asszony, aki 80 éven keresztül volt özvegy, és Isten életben tartotta, hogy az ő szemei is lássák az Urat. Ők várták a Messiást, és meg is látták. De Izrael nemzete elutasította. Azt mondja János evangéliuma, hogy eljött az övéihez, de az övéi nem fogadták be. Hogyan történhetett ez? És itt látjuk a magyarázatát, az első 3 verset olvasom nektek. Testvéreim, én szívből kívánom, és könyörgök értük, Izraelért, Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték fel, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Már múlt alkalommal is láttuk, hogy Pál mennyire szerette a népét. Emlékeztek, azt mondta, hogy én bármit odaadnék azért, hogy ők megismerhessék az Urat. És itt is azt látjuk, hogy én szívből kívánom és könyörgök az ő megtérésükért. Ezt szeretném így nagyon nektek szegezni, meg magamnak is, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy másokért imádkozunk, hogy könyörgünk értük. Hogy azt kérjük Istentől, hogy az ember hadd térhessen meg. És én erre hallottam már olyan magyarázatot, hogy de hát, hogyha Isten szeretné, hogy megtérjen, akkor nekem miért kell ezért könyörögnem Istenhez? Isten nem kell meggyőznem erről. Én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Nem Isten kell meggyőznöm arról, hogy valaki megtérhessen, hanem nekem kell itt a szívemben megváltoznom. És Isten egy óriási kiváltságot enged, hogy beleenged abba a munkába, amikor valaki mást megment. És amikor én könyörgök valakinek az üdvösségért, belekerülök Isten munkájába. És ez egy óriási kiváltság. Azt mondja a Biblia, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának. Ha valakiért imádkozol, hogy megtérjen, kérlek ne add fel. Csak azért, mert mondjuk nem látod most Isten munkáját, Istennél az imádságaid nem vesznek el. Isten válaszolni fog az imádságra. És nem tudom ezt ex katedra kijelenteni, de azt gondolom, hogy a mi megtérésünkben igenis nagy jelentősége volt annak, hogy valaki imádkozott értünk, és nem adta fel. Kérlek, imádkozzatok az elveszettekért, akik körülöttetek vannak. Azt mondja itt Pál, hogy én szívemből kívánom és könyörgök Istenhez, hogy üdvözüljenek. Pál egy nagyon jó alanya arra, hogy imádkozzon Izraelért, mert ha visszagondoltok, ő egy olyan ember volt, aki egykor nagyon ellenállt Jézus Krisztusnak. Aki ő maga mondta, hogy ez a Krisztus, ez a kereszténység, ez üldözendő, ezt el kell söpörni. És mégis minden egy pillanat alatt megváltozott. Ellenállt az evangéliumnak, mert nem érezte, hogy szüksége van megtérésre, és nagyon sok ember itt tart most. Úgy érzik, hogy nekik nem kell Krisztus, és hagyják őket békén. Mennyire fura dolog, nem, hogy egy ember nem látja jól a saját lelki állapotát, hogy nincs kapcsolata az élő Istennel, és amikor beszélsz neki egy Istenről, aki szereti őt, akkor mindenestül küzd ellene, hogy csak őt lenne, róla ne beszélj nekem. Sőt, egy ideig még tűrik, és egy Istent mondod, de amikor kimondod Jézus nevét, akkor ne gyere nekem ezzel. Az egyik fontos ima téma lehet bárkiért, akiért imádkozunk, aki nem hívő, hogy Isten nyissa fel a szemét. Azt mondja a Biblia, hogy e világnak az Istene, az ördög, megvakítja az embereknek a látását, hogy ne lássák a saját lelki állapotukat. Ez egy tök ijesztő dolog, mert hogyha valaki nem látja a saját lelki állapotát, akkor nem tud segítséget kérni, ha bajban van. Mert nem látja, hogy bajban van. Aki nem gondolja, hogy bajban van, az nem fog segítséget kérni, az nem fordul orvoshoz, az nem kiált megváltóért. És Isten egyik nagy munkája a Szentlélek által, hogy kinyitja a lelki szemét valakinek, hogy dönthessen. Még akkor nem biztos, hogy megtér, de akkor már dönthet, hogy segítségül hívja az Úr nevét, vagy sem. És nézzétek meg Izraellel kapcsolatban, mi volt a gond. Azt mondja itt pár róluk, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Ez a szó, hogy buzgóság, ez azt jelenti, hogy forróság. Vagy pedig úgy lehetne még fordítani, hogy tüzesség. Izrael szerette Istent, szenvedélyesen rajongott Istenért. De azt mondja Pál, hogy nem a helyes ismeret szerint. Ez Pálba is benne volt, magáról mondja azt, hogy fölötté buzgó rajongója voltam atyáink hagyományainak. De Jézus nem ismerte. Ha valakiben benne van ez a forróság, de nincs benne a helyes ismeret, az egy téves dolog. Most hadd fordítsam meg. Ha valakiben ott van a helyes ismeret, de nincs benne a forróság, az legalább ugyanennyire téves dolog. És azt mondja Izraellel kapcsolatban, hogy ők rajongtak Istenért, de gyakorlatilag nem volt egy helyes istenképük. Most hadd fordítsam át arra, amiben szerintem mi találjuk magunkat sokszor, hogy van egy helyes istenképünk, sokat tanulunk Isten igéjéből, van egy helyes ismeretünk az Úrról, de vajon van-e forróság a szívünkben Isten iránt? Vajon rajongunk-e Isten iránt? Én azt gondolom, hogy néha ez az, amiben találjuk magunkat. Mi ezen az oldalon kell, hogy vigyázzunk. Izrael abban volt, hogy forró volt, de nem volt fény benne. Nem láttak tisztán. Tenni a sok jót, ők abban voltak, és remélni, hogy Isten ezért megáldja őket, majd üdvösséget ad nekik. Sok ember jár ezen a helyen. És tulajdonképpen távol tartja őket ez a buzgóság Istentől. De ugyanennyire téves szerintem az, amiben esetleg mi vagyunk. Hogy ott van bennünk, látjuk a fényt, de ez a fény, ez hideg. Ez nem forró. A szívünk nem ég Isten dolgaiért. És hogyha ezen a helyen találod magad, akkor kérni kell Istent, hogy Uram, változtass meg a szívemet. A kereszténység nem működik úgy, hogy csak a fejem van benned, a szívem nincs. Ez nem a fejünkről szól, arról is. De Isten a szíveket vizsgálja. És tartok tőle, hogy ebbe a hibába bele szoktunk esni. Hogy sokat tudunk, de vajon ismerjük-e őt? Hogy azt szoktuk mondani, hogy ez Isten igéje. Ismerjük Isten igéjét, de vajon ismerjük-e az ige Istenét? Ismerjük-e azt az Istent, aki ezeket a szavakat írta? Hogy forró-e és szenvedélyes a szívünk Isten iránt? A testvéreink iránt? Az ige iránt? Az elveszettek iránt? Pál azt mondja ezekről a zsidókról, hogy tudatlanok. És a tudatlanság a Bibliában az sose azt jelenti, hogy valamit nem tudnak. Bár ez lenne az első asszociációnk a szóra, nem, hogy tudatlan valamit nem tud. De a Bibliában a tudatlanság azt jelenti, hogy engedetlen, hogy tud valamit, de nem annak megfelelően él. A zsidók tudták, hogy ki a Mesiás, de nem fogadták el, elutasították. Azt mondja itt Pálról, hogy az igazságot nem ismerték el. Nem fel, hanem el. Nem ismerték el, hogy rájuk nekik szükségük van rá. Hadd kérdezem ma meg tőled, hogy forró-e a szíved Istenért? Vagy hadd kérdezem inkább úgy, hogy volt-e már forróbb annál, mint most? Én azt szeretném, hogy erre azt mondhassuk, hogy forró a szívem, és sosem volt ennél forróbb. De ha nem itt tart a szívünk, akkor kiálthatunk Istenhez, hogy Uram, forrós is meg engem. Eszembe jutott Ézsaiás, akinek egy könyve benne van az igében, és ha elkezded Ézsaiás könyvét olvasni, az elején eléggé olyan zúzós. Az első 6 fejezetben így csépeli Ézsaiás a körülötte lévő népeket, hogy jaj nektek ez, jaj nektek az, és egy keserű, ilyen mogorva prófétát látunk. És utána a 6. fejezetnél valami megváltozik. Azzal kezdi Ézsaiás, hogy láttam az Urat az ő templomában. Láttam az ő palástját, amit betöltötte a templomot. És azt mondta Ézsaiás, hogy jaj nekem, én tisztátalan ajkú vagyok. Majd Isten szólt az egyik angyalának, hogy fogjatok egy parazsat, egy izzó parazsat az oltáról, és érintsétek hozzá Ézsaiás ajkához. És ez a tüzes parázs megérintette Ézsaiás. Nem megégette, hanem tisztává tette. Forróvá tette. Nem lett semmi baja Ézsaiásnak, viszont azt mondta, hogy Uram, küldj engem. És az a tűz, ami addig nem volt jelen, egy érintés által helyreállt. Vagy egy érintés által oda került. Én azt gondolom, hogy Isten ezt meg tudja tenni ma velünk. És azt gondolom, hogy az a helyes szívű keresztény, aki forró szívvel él. Nem jobb, mint a másik, nem vagyunk jobbak egyikünk a másiknál, de nem akarnátok ti is tüzes szívvel élni az Úrért? Én nagyon. És azt mondja itt tovább Pál, nézzétek meg, mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvénybe való igazságot, az az ember fog élni általa. A törvény, amit Isten odaadott a zsidóknak, az olyan, mint egy ilyen nagy nyílvessző. És azt mondja itt Pál róla, hogy a törvény célja, vagy amire ki van hegyezve, az maga Krisztus. Amikor a zsidók olvasták, nagyon szerették a törvényüket, rajongtak a törvényért, de valahogy pont a cél kiveszett belőle. Már nem volt egy ilyen mutató nyílt számukra, hanem olvasták, és amikor eljött az, akiről szólt Jézus Krisztus, akkor azt mondták, hogy nekünk a törvény jó lesz, te menj el innen. Nekünk ez fontosabb. Nem jutottak el oda, amire adatott, hogy eljuttasson minden embert Krisztusig. Hogy szükségem van egy megváltóra, mert ezt nem tudom megtartani. Idáig nem jutottak el. Ma már, amikor olvassuk az újjászületett hívőként, olvassuk a törvényt, pont ma beszélgettem valakivel erről, Medinával, akkor tudnotok kell, hogy a törvény az már beteljesült számunkra, Róma 8:4. Krisztusban be van töltve a törvény. Én nekem nem úgy kell olvasni a törvényt, hogy hogyan igazulhatnék meg, hogyan lehetek kedves Istennek, hogy még ezt meg ezt meg megtartom. Nem, ez már nem kell. A tételes parancsolat be van töltve. De elég nagy hibát követnék el akkor, hogyha Isten igéjét hasonló módon olvasnám, hogy így a célja, az az előremutató nyíl szerepe, az kivész az életemből. Hogyan szoktátok olvasni Isten igéjét? Amikor olvasuk, akkor engedjük, hogy Isten igéje az ne csak a fejemmel foglalkozzon, hanem a szívemmel is. Azt mondja a Biblia az igéről, hogy egy kétélű kard. ami el tudja választani a lélek és az elme dolgait. Olyan területekre tud bemenni az életembe, amiket én nem tudok megérinteni. Amikre nekem nincs befolyásom. De tudom én is azt az állapotot, amikor olvasom az igét, és szinte úgy kelek föl az igeolvasásból, mint ahogy leültem. Tehát, hogy elolvastam, és lehet, hogy nem is biztos, hogy emlékszem, hogy mit olvastam, de ha emlékszem is, akkor úgy oké, rendben van, tudtam, most megyek tovább. Különösen akkor van ennek veszélye, hogyha már egy olyan szakaszt olvasunk, amivel kapcsolatban járatosak vagyunk. Úgy ülünk le, hogy úgy is tudom, hogy ez a rész miről szól. Tudom, hogy mit fog tenni Jézus, miket fog mondani, és így nem lepődünk meg, nem ráz minket fel, nem döbbent minket meg, és nem érint minket meg. És ez nagyon kár, hogy így van, mert Isten igéje nem erre való. Isten igéje arra való, hogy engem fölrázzon, megérintsen, belém vágjon, megsebezzen, máskor bekötözzön, vigasztaljon, fölemeljen. És hogyha ezt nem teszi velem, akkor rossz céllal használom, mint akkor a zsidók. Azt mondja a Biblia, hogy nem azáltal él az ember, hogy valaki tudja a törvényt, hanem cselekszi. Ezt olvastuk itt az előbb. És tudod, Isten igéjét sem azáltal áldás az életünkre, hogy tudjuk, vagy olvastuk. Még csak azáltal sem, hogy elmélkedünk róla, hanem hogy elhiszem és cselekszem. Ekkor válik áldássá. Én szeretnélek így kicsit így megrázni, vagy lehet, hogy meg is bántani ezzel, hogy ne olvassátok közönösen Isten igéjét, hanem engedjétek, hogy a szívetekig jusson. Ha Izrael Isten igéjét, a törvényt úgy olvasta volna, hogy a szívükig hat, akkor megtértek volna, és Krisztus nem utasították volna el. Emlékeztek az Emmausi tanítványokra? Jézus feltámadt, és megjelent a tanítványoknak. És volt két tanítvány, akik sétáltak az Emmausi úton, és melléjük szegődött Jézus, persze úgy, hogy nem ismerték meg, és beszélgettek. És Krisztus elkezdett beszélni proféciákról, amik mind arról szóltak, hogy Krisztusnak szenvednie kell, és hogy feltámad. És beszélt nekik az igéről. Leültek enni, és még akkor sem látták, hogy ő Jézus. Amikor megtörte a kenyeret Jézus, abban a pillanatban fölismerték őt, és Jézus eltűnt a szemük elől. A Lukács evangélium a végén van ez a történet, és azt mondják a tanítványok, így egymásra néznek, hogy nem hevült meg furcsán a szívünk, amikor az ő beszédeit hallgattuk. Így egymásra néztek, és így néztek, hogy a te szíved is megforrósodott? Igen, az enyém is, amikor hallottuk az ő szavait, és én ezt kívánom nektek, és ezt kívánom magamnak. Amikor Isten igéjét olvassuk, akkor így megmagyarázhatatlan módon így forrósítsa meg a szívünket. Én azért szeretem nagyon az induktív alkalmakat, meg úgy hallom, a szerdai alkalmak is így működnek, mert nagyon alaposan rágjuk meg Isten igéjét. És én már 20 éve vagyok hívő, vannak olyan részek, amit lehet, hogy szó szerint el tudnék mondani fejből. Sok más ige rész van, amit én nem tudnék, de abban a hibában találom magam, hogy mint egy kerékvájúban járna az elmém, hogy olvasom az igét, és mintha már tudnám előre, hogy ez ezt jelenti. És így nem engedem, hogy Isten igéje kilépjen ebből a kerékvájúból. De amikor az induktív alkalmon tanulmányozzuk Isten igéjét, akkor pont az a célunk, hogy minden ilyen előismeretet félretegyünk. Hogy nem úgy válaszolunk a kérdésekre, hogy igen, ezt már hallottam, vagy valaki mondta nekem, vagy máshonnan tudom, hanem arra figyelünk, ami oda van írva. És néhány kérdésre miatt nem tudunk válaszolni, meg nem próbálunk válaszolni, viszont olyan dolgokat veszünk észre, amiket a szemünk addig nem látott meg. Én kérlek, hogy imádkozz azért, hogy hogyan olvasod a Bibliát. És hogyha valamiért hideg a szívünk, akkor lehet, hogy amiatt, mert az igét nem úgy fogadjuk, ahogy kell. Isten igéje meg tudja forrósítani a szívünket, mint a két Emmausi tanítványnak. Nincs ahhoz hasonló, amikor fölállsz egy igeolvasásból, vagy meghallgatsz egy tanítást, és azt mondod, hogy Isten ma szólt hozzám. És hogy ez nem tudom megmagyarázni, de ezt nekem mondta. És ez olyan forróságot ad, és én kérlek, hogy imádkozzatok ezért. Imádkozzatok értem, hogy itt tudjak tanítani, hogy Isten lelke szóljon rajtam keresztül. De azért is, hogy ilyen legyen a szívünk Isten igéje előtt. Mert Isten nem csak a fejünkhöz szól, hanem azáltal áld meg minket, hogy elhisszük és cselekesszük Isten igéjét. A 119. Zsoltár, ami a leghosszabb fejezet egyébként a Bibliában, az Isten igéjéről szól. Méghozzá egy olyan ember írja azt a 119. Zsoltárt, aki rajongott az igéért. Aki gyönyörködött Isten igéjében. Szerintem Isten azt szeretné, hogy ott tartsunk, mint az a 119. Zsoltár író személy. aki azt mondja, hogy nekem olyan a te igéd, mint a színarany. Édesebb az, mint a méz. Én a te igédet elrejtem a szívembe. A te igéd mindennél többet ér nekem. Ilyen dolgokat ír a 119. Zsoltár. És szerintem ide akar hozni minket Isten. És ez olyan erőteljesen forróvá teszi a szívünket, ami nem tudok mást, ami ezt elérni. Nézzétek, így folytatja Pál. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, kimegy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy kimegy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztus az a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szádban, a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Pál itt arról is beszél, ugye, hogy a hit által való megigazulás hogy történik. És azt mondja, hogy a hit által való igazság pedig így szól. Ne mondd a szívedben, kimegy fel a mennybe, vagy kimegy le az alvilágba, hogy tudjátok, mi a jó a megtéréssel? Amikor valaki tényleg így megtér Krisztusban, hogy ez annyira egyszerű. Én emlékszem, hogy elmentem Rómába, amikor bibliaiskolás voltam, evangelizálni. Az egyetemistákkal beszélgettünk Rómában, a katolicizmus fellegvárában. És ott ültünk a füvön, ebédeltek a diákok, és oda mentünk beszélgetni velük, és elmondtuk az evangéliumot, és a legtöbb esetben ez volt a válasz. Ez nem lehet ilyen egyszerű. Őket egész életükben azt tanulták, hogy mit kell csinálni, hogy ezt hogy kell végrehajtani. És azt mondja Pál, hogy figyelj, ezért nem kell fölmenni a mennybe, ezért nem kell leszállni az alvilágba, ezért nem kell megfeszülnöd, hanem azt mondja, hogy a hit szava közel van hozzád, ott van a szádban. És képzeld el, hogy van egy nem hívő ember, és a megtérésének a szavai már ott vannak a szájában. Ez annyira durva szerintem, mert ez azt mutatja, hogy a megtérés mindenkit a megtéréstől csak egy hajszál választ el. Jó, erre mondhatod, hogy Tamás, ez nem ilyen egyszerű. De azt mondja Pál, hogy figyelj, ha valaki a szívében hisz, és a szájával urának vallja Jézus Krisztust, azt írja itt Pál majd, akkor üdvözül. És ha belegondolsz, ez bárki, bármikor meg tudja tenni. Attól függetlenül, hogy előtte milyen életet élt. És erre a legjobb példa Pál apostol. Pál apostol volt az az ember, aki ugye Saul néven futott nem hívő korában, és róla senki nem gondolta volna, hogy meg fog térni. Én nem tudom, hogy valaki imádkozott érte, remélem, de róla nem feltételezték, hogy egy hajszál választja el a megtéréstől, és mégis. Emlékeztek, amikor Damaszkuszba ment, hogy üldözze a keresztényeket? Forrt a szíve a keresztények ellen. És Krisztus megjelent neki, és megtért. Aznap reggel ő nem úgy kelt föl, hogy valami jelentőség, teljes dolog fog történni ma az életemben. Én tudom, úgy érzem, hogy nem, sejtelme se volt 5 perccel a látomás előtt, még szerintem azon gondolkodott, hogy kit hova, melyik börtönbe fog beosztani. Hogy kit hova kell mennie, melyik címre menjen először, hogy elkapja a hívőket. És utána megjelent neki Krisztus, és minden megváltozott egy pillanat alatt. És ha belegondolsz, ez minden embernek nyitott lehetőség, hogy egy pillanat alatt így minden megváltozzon. Mert annyira közel van az emberhez a megtérés. Én azért annyira hálás vagyok, hogy akármennyire távol van valaki Istentől, a megtérés egy lépésre van tőle. És ez hihetetlenül jó. Tudod miért? Mert ez erőt ad nekünk az imádsághoz. Azzal az emberrel Isten aznap, amikor imádkozunk érte, tehet valamit. Akármit. Az az ember aznap megtérhet. Akiről azt gondolnák, hogy na ő soha se fog. Odafordulhat Istenhez, és azt mondhatja, hogy Uram, nekem szükségem van rád. Ezt el tudja érni Isten egy pillanat alatt, és ezért, testvéreim, nem adhatunk föl senkit imában. Nem gondolhatjuk, hogy na, ő már nem. Én azt gondolom, hogy ez oda tol minket arra, hogy imádkozzunk, hogy bízzunk Istenben, hogy izgatottak legyünk valaki másnak a megtérésével kapcsolatban. Ez egy elég megdöbbentő tény, ha belegondoltok, hogy minden ember egy lépésre jár a megtérésétől. És nézzétek, még ez folytatja, így folytatja Pál a 9. verstől. Ha tehát száddal Urannak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. De ez nem hangzik túl bonyolultnak. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva. aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Szoktuk mondani, hogy ha valaki már ugye a megtérés szélén van, hogy figyelj, mondd el velem a megtérő imáját. Csak néha nem tudom, hogy vagy ezzel, de én azon szoktam gondolkodni, hogy fú, amikor valakit vezetek így a megtérő imájában, akkor mindenképpen jól mondjam azt, hogy minden lényeges dolog benne legyen. És akkor olvasom ezt az igeverset, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Amikor valaki kiált Istenhez, Uram, segíts! Isten már meghallja ezt a kiáltást. Korábban azt mondta Pál a harmadik versben, vagy a harmadik fejezetben, hogy minden ember elveszett és bűnös Isten nélkül. Most pedig azt mondja, hogy legyen akár görög, legyen akár zsidó, mindegyiknek egy út van. Kiáltson Istenhez. Én nagyon szeretem ezt az igeverset, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Mert annyira jól mutatja, hogy Isten csak arra a karnyújtásra vár. Hogy van egy ember, aki végre rádöbben, hogy neki kell segítség, neki Isten kell, és kinyújtja a kezét, és Isten kezét egyből megtalálja. Akkor döbben rá, hogy Isten végig nyújtotta a kezét felé, hogy Isten közel volt hozzá. Hogy Isten csak erre várt. Csak erre várt, hogy valaki azt mondja, Uram, gyere, segíts. Vannak olyan történetek, és ilyenekről beszélgettünk már többetekkel, hogy valaki a halálos ágyán kiáltott Istenhez. Leélt egy egész életet Isten nélkül. Leélt egy egész életet bűnösen, istentelenül, elutasítóan, és a halál közelében valahogy megpattan benne valami. Ez az ellenállás. És akkor mondja, hogy Uram, kérlek, segíts. És Isten ott van. Megdöbbentő, nem? Hogy akkor is ott van Isten. Mert ha valaki kiált hozzá, az megmenekül. Kérlek, adjon ez izgalmat, adjon ez bizalmat, és kitartás abban, hogy imádkozzunk minden ember üdvösségért. Így folytatja Pál. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Mi kedves azoknak az jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ez, amit itt olvastam, ez sok gyülekezetnek, vagy sok missziós szervezetnek az alap mottója, hogy ezért végzik a szolgálat, ezért végzik a missziót, és ez egy helyes dolog. De ez eredetileg Izraelnek íródott. Azzal kapcsolatosan beszél itt Pál, hogy a hitetlen zsidó ember is. Elég lett volna kiáltani Istenhez, hogy üdvözüljön. Na jó, de hogyan kiáltson, hogyha nem hisz? Hogyan higgyen, hogyha nincs igehirdető? Hogyan hallja az igehirdetés, hogyha nem küldetett el senki? És így levezeti ezt pontról pontra Pál. Előtte hallania kell Isten szavát. Előtte kell, hogy valakit elküldjön Isten. És így azt gondolom, hogy Pál, így eszébe jutott Pálnak a saját elhívása, hogy hogyan hívta el Isten is. Más fordítás azt mondja, nagyon tetszik nekem az, hogy milyen szépek azoknak a lábai, akik az evangélium örömhírét hozzák. Jó kis fordítás, nem? És ez a jó fordítás, ezt látjuk az Ószövetségben is két helyen, hogy milyen gyönyörűek a lábai azoknak, akik az örömhírt hozzák. Ez két helyen van benne az Ószövetségben, egyik Náhum könyve. Náhum könyvében az a sztori, hogy van egy asszír birodalom, akik sanyargatták Izraelt, és azt mondja az ige, hogy milyen gyönyörű azoknak a hírhozóknak a lába, akik Asszíria bukásáról hoznak hírt. Asszíria elbukott, ugye Babilon leigázta őket, és azt mondja, hogy milyen klassz azoknak az embereknek a lába, milyen gyönyörű, akik elhozták az örömhírt, hogy Asszíriának vége. Ez egy elég tragikus hír, de azt mondja, hogy nekünk jó, mi örülünk neki. Aztán van egy másik hír, vagy másik hely, Ézsaiás könyvében, ahol meg egy jövőbeli eseményről ír, azt mondja, hogy milyen gyönyörű azoknak a lába, akik azt a hírt hozzák, hogy Krisztus országa, a Messiás országa itt a Földön megalapul. Ez a Krisztus második eljöveteléről szól. És Pál ezt az igeverset idézi itt, és azt mondja, hogy milyen gyönyörű azoknak az embereknek a lába, akik az evangélium örömhírét hozzák, akik elhozzák az örömhírt Izraelnek, akik hirdetik Isten evangéliumát. És azt mondja erre Pál, hogy nem fog mindenki hinni. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Szeretném azt mondani neked, tesóm, hogy ez a rész szól Izraelnek elsősorban, de minden elveszettről szól, hogy az embereknek hallaniuk kell Jézusról. Mert a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Nem tudnak hinni, ha nem hallják. És ki mástól hallhatnák, mint tőlünk. Ez lehet egy információ átadás, elmondjuk, hogy Krisztus mit tett, de csak így tudnak hinni, hogy hallják. Ehhez a hírvivőnek el kell indulnia, ehhez Istennek el kell hívnia valakit, és el kell küldeni. De milyen kiváltsága az, akit Isten erre kiválaszt? Hadd mondjam azt, hogy anélkül, hogy tudnám, hogy mi a különleges elhívásatok, hogy milyen ajándékokat adott nektek Isten, hogy erre mindannyiunkat elküldött az Úr. Ki lettünk erre választva? És három okot említ a Biblia, hogy miért hirdessük az evangéliumot. Az egyik a legegyszerűbb, mert parancs. Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Mondjátok el, hogy én mit tettem értük. Ez parancs nekünk. Hirdessétek a másik. Azt mondja az ige, hogy egy belső, hogy Krisztusnak a szeretete szorongat. Pál írja ezt. Hogy jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. És a harmadik meg az, ahogy Isten előkészíti az utat. Van egy történet az ige apcsában, ahogy Pál apostol tipródik, hogy merre menjen tovább, és álmában elé áll egy makedón férfi, és azt mondja, hogy jöjj el hozzánk. Mondd el, ami mondandód van nekünk. Három dolog. A Szentlélek, ahogy készíti az utat, a parancs Jézustól, és a harmadik az a szorongató szeretet az elveszettek iránt. Én azt gondolom, hogy Isten nagyon szeretné, hogy ezt az örömhírt hordozzuk, hogy elvigyük, hogy elmondjuk, hogy Jézus mit tett velünk. Mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Volt valaki az életedben, aki neked mondta el? Én azt gondolom, hogy Isten hasonló módon akar használni minket ebben a munkában. De Tamás, te engem nem ismersz. Amikor elkezdek beszélni Jézusra, akkor dadogok. Akkor csupa ostobaságot hordok össze. Nem idézem jól a Bibliát, én félek, elutasítanak. Tudom. Én járok ebbe a cipőbe, én is. Tudod, hogy a legnagyobb ajtó a nem hívők felé az nem ez, hogy mi ezt mindig jól csináljuk, meg mindig ilyen jól idézzük a Bibliát, meg mindent, ha jól el tudunk mondani. Ennél sokkal erőteljesebb az, hogyha valaki tiszta. Hogyha valaki szeret. Ha valakiben ott van a forróság Isten iránt. Na, ez kinyit embereket. Mert ma oly kevés a tiszta ember. A tiszta tekintetű ember. Ha valaki Krisztus jellemével jár, ez nagyon vonzó tud lenni. És a másik ember érdekli, hogy ez honnan van. Sárival nem olyan rég beszélgettünk, volt az óvodának egy ilyen kirándulása. Sári, meg minden szülő elkísérte a saját gyermekét, és ott Sárit így körbevették a szülők, és kérdezgették, hogy ti ezt hogy csináljátok, mi ez a gyűlő, amiben jártok. És egy csomó kérdésük volt, és ott döbbentünk rá, hogy mennyire figyelik az életünket. Mennyire kíváncsiak rá. Nem, mintha mi olyan mindenben tisztán járnánk, oly sok még előttünk, amiben Istennek formálnia kell, de azt gondolom, hogy látszik, ha valaki Krisztusé. És hogyha valaki rajong Istenért, ha valaki forró. Az emberek látni akarják az evangéliumot gyakorlatban. És ezt a legjobban úgy tudom megmutatni, ha én élem azt, nem csak beszélek róla. Van egy gyülekezet, a laodíciai gyülekezet, amiről csak egy helyen az Jelenések könyvében olvasunk, máshol nem is tudnánk, hogy létezik. Igazából van még egy hely, de hogy ott beszél egyedül a gyülekezetről, és azt mondja, hogy róluk, hogy én tudok a te dolgaidról, arról, hogy nem vagy sem forró, sem hideg. Hanem, hogy valahogy ugye a kettő között voltak. Már nem voltak hitetlenek, de már nem voltak azok a forró hívők, azok a tüzes szívű hívők. És azt mondja Isten, hogy bár inkább hideg lennél, vagy forró, de így a kettő között olyan nehéz nekem bármit tennem a te szívedben. Bár lennénk inkább hideg, és sokkal nagybetű kiemelve inkább forró. Uram, tegyél minket forróvá. Hidd el, hogy ez annyira kinyitja az emberek szívét az evangéliumra, mint semmi más. És ez nem kell tudni jól beszélni, meg mindent úgy összerakni. Azt mondja a Biblia Jézus, hogy ő a sarokkő, hogy ráépül a ház. Amikor építették a házat, lerakták a sarokkövet, és mindent ehhez viszonyítva építettek fel. Minden erre épült, ehhez viszonyítva állt. És ez akar Krisztus lenni számunkra, hogy minden tőle induljon el, és hozzáérkezzen vissza. Hogy ő legyen a viszonyítás, hogy ő legyen a legfontosabb. Én megvallom nektek, hogy nem mindig élem így a napjaimat. De mostanában sokat imádkozom azért, hogy Uram, ezt a forróságot, ez a sarokkő, hadd legyen ott az én életemben. Mert ha nem így élem az életem, akkor igazából mi hatása lehet? És kiálthatunk így Istenhez, ha belegondoltok most. Mert azt mondja itt Izraelnek, hogy hív segítségül az Úr nevét és üdvözülsz. Hogyha valaki egy kiáltás által megmenekülhet az örök kározatból, az örök életbe, ha ezt a távolságot egy kiáltással meg lehet oldani, mert Krisztus ezt megtette, akkor az én langyos szívemet mennyivel inkább helyre tudja állítani, hogyha kiáltok hozzá. Uram, ments meg a langyosságból. Adj nekem forró szívet újra, és kiálthatunk, kereshetjük így Istent. És hidd el, hogy ez olyan nyitott ajtókat fog adni az evangélium előtt, mint semmi más. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Észrevetted már, hogy általában több a kudarc, úgymond így az evangelizálással, mint a siker, hogy így elmondtam neki, de nem látja, nem érti, hogy ah! És az a jó, hadd mondjam el, leveszem ezt a terhet rólatok, hogy nem attól sikeres az evangelizáció, hogy valaki megtér. Az egy fantasztikus dolog. De ha megtért valaki, azt nem mi csináltuk. Azt mi nem tudjuk megcsinálni. Az evangelizáció sikere az, hogy elmondjuk, hogy bizonyságot teszünk az Úr Jézusról. Ez az evangelizációs sikere, mert ez bízta ránk az Úr. A megtérést mi nem tudjuk elintézni. Azt az Isten végzi. Akar használni minket imában, akarja használni a szánkat, és leginkább az életünket. De a gyümölcs, a megtérés az Isten dolga. Pál is azt mondja, hogy én ültettem, Apollos öntözte, de Isten adja a növekedést. Az az ő területe. És hogyha elutasításban van részem, én akkor is meg kell, hogy tegyem a magam részét. És így fejezi be Pál apostol ezt a részt. Kérdem, talán nem hallották, sőt nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is ezt mondta Mózes. Mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. A 18-as vers egy idézet a 19. Zsoltárból. És ott azt mondja, hogy a nap, ahogy jár az égen, éjjel, ahogy járnak a csillagok az égen, szó nélkül, de az ő szavuk elhallatszik az egész földre. Mindenki látja, mindenki észreveszi, és mindenkinek hirdeti, hogy Isten az uralkod. Isten uralkodik, és ő teremtett mindent. És érdekes, hogy ezt a verset idézi itt. És azt mondja, hogy nem hallatszott el a hangjuk a föld végső határáig. Dehogy nem. Hogyha olyan ember vagyok, aki Krisztussal jár, akinek forró a szíve Isten felé, ha olyan emberek vagyunk, akiknek a szeretet jelen van az életében, Isten iránt és egymás iránt. Képzeld el, hogy az ilyen embereknek a szava, a hangja, szavak nélkül eljut a föld végső határáig. Meg tudnak változtatni családokat, városokat, nemzeteket. És szeretnék egy példát mondani nektek. Ma reggel beszélgetünk Sárival egy George Markey nevű férfiről, aki pár évvel ezelőtt halt meg. Pár évtizeddel ezelőtt Amerikában imádkozott, hogy hova használja őt Isten, és elhívta őt Isten Ukrajnába. 8 gyermeke volt, és az ő lelkipásztora le akarta beszélni arról, hogy elinduljon. Tehát minden szempontból alkalmatlannak tűnt a feladatra. Nem volt képzett, egy földműves családból jött, nem tudott beszélni rendesen. Ha ránéztél volna, akkor hát ilyen kedves, ilyen maci alkat volt, de így nehéz őt komolyan venni. Sose tudott megtanulni nyelveket, tehát Ukrajnába élt 10 évig, de nem tudott, mindig fordítóval beszélt, mert pár szó kimerítette az ő ukrán tudását. És azt mondták, hogy figyelj, George, ne indulj el, ez bukás, te nem vagy erre alkalmas. de azt mondta, hogy nekem mennem kell. És képzeld el, hogy elutazott Ukrajnába, és így gyülekezetek indultak el az ő szolgálatából. Máig csodálatosan működik az a gyülekezet, amit ő indított el. Az ő gyermekei Istent szolgálják a világ sok pontján, és nagyon használta ennek az embernek az életét Isten. De tudod miért? És ez a megdöbbentő az egészben. Azért egyetlen titka volt az ő szolgálatának, hogy szerette az embereket. És hogy nagyon szerette az embereket. És ezt az ukrán emberek értették és átélték. És nem az ige hirdetései voltak olyanok, hogy wow, George, hát, hanem egyszerűen ahogy szerette az embereket maguk körül. Ahogy szerette Istent, ahogy rajongott Jézusért, és ahogy szerette az embereket ezzel a Krisztus iránti rajongással. Ez elér embereket, tudod? És azt mondja itt, ezzel záródik ez az igevers, hogy Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam feléd a karjaimat. Egy engedetlen, ellenszegülő nép felé. És tudod, hogy Isten karjai ugyanúgy nyitva vannak ma is. Az ő népe felé is. Ő nem utasította el Izraelt soha. És nem is fogja. Ebben az időben Isten lehet, hogy egy kicsit félretette azt a munkát, ami Izraellel folyik, és felénk fordult, a pogányok felé, az egyház idejét éljük. De nehogy azt higgyük egy pillanatra sem, hogy Isten lemondott az ő népéről. És a következő fejezetben látni fogjuk, hogy igenis Isten fölemeli majd Izraelt, helyreállítja Izraelt. És az a jóság, ahogy velünk foglalkozik, azzal akarja felingerelni Izraelt a megtérésre. Nagyon fura ez a koncepció, hogyha belegondolsz. Azt mondja, hogy Isten kiárasztotta ránk a jóságát, hogy féltékenyet tegye Izraelt. És ezzel fogja őket visszavonni. Tudod, mivel tudod a legjobban evangelizálni a körülötted lévő népeket? És itt Izraelt konkrétan. Hogyha egyszerűen élvezed és éled Isten jóságát. Mert ha valaki ránéz az életedre, akkor azt mondja, hogy erre én is vágyom. De ki akarna egy ilyen magába esett, szomorkodó, állandóan panaszkodó keresztényt követni a hitében? Én azt szeretném mondani, hogy ragadjátok meg Krisztust újra, aki megragadott titeket. Örvendezzetek annak, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Kérjétek a lelket, hogy töltsön be, és adjon erőt a mindennapokhoz. Olvassátok az igét nyitott szívvel, és engedjétek, hogy átvágjon, megmetszen, fölszántson, és forróságot adjon újra. És meglátjátok, hogy Isten ajtókat fog nyitni olyan emberek felé, akiről nem is gondolnátok. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a fejezetet. Köszönjük neked, Uram, hogy ó, Uram, te olyan hűséges vagy. És Izrael példája, azt mondtad az igédben, hogy azért iratott meg, hogy okuljunk belőle, hogy itt van egy nép, aki engedetlen, nyakas, makacs, ellenáll, és te mégis szenvedélyesen szereted őket. És soha, soha nem engeded el őket. És köszönjük, Uram, hogy ez a hűség ugyanúgy a miénk is. Hogy te soha nem fogsz elengedni minket. Én imádkozom, Uram, minden testvérünkért, minden testvéremért, akik itt vannak, Uram, hogy forrósítsd meg a szívünket, Uram. Engedd, hogy szenvedélyesen szerethessünk téged, a te igédet, a dicsőítést, az együtt töltött időt a testvéreinkkel, hogy a gyülekezetbe úgy jöjjünk, hogy újongunk, hogy együtt lehetünk, hogy ne legyünk fáradtak abban, hogy meghajtsuk a térdünket, a szívünket előtted. Így áraz ránk a te lelkedet, Uram, és hadd éljük azt a fajta hitet, Uram, amilyen izgatott a holnappal kapcsolatban, ami várja, hogy Isten nagy dolgokat tegyen. Uram, bocsáss meg, hogyha langyos lett a szívünk, és így kérlek, hogy hevíts meg újra minket, mint azokat az Emmausi tanítványokat. Hevíts meg a szívünket, Uram. És imádkozom azért is, hogy úgy tudjuk elérni ezt a világot, hogy az emberek lássák a szeretetünket irántad és egymás iránt. Hogy látszódjon, Uram, hogy a tiéd vagyunk. Hogy világíthassunk ezen a sötét helyen. Uram, imádkozom, hogy legyen hitünk írni egy imalistát azokra az emberekről, akiket így a szívünkre teszel. Legyen az olyan, akiért már nagyon régóta imádkozunk, vagy olyan, aki csak most kezdünk el érte imádkozni. De tudjuk, Uram, hogy annyira közel hoztad a megtérést, hogy mindenkitől csak egy lépésre van. Nem kell megmásznia sem a Himaláját, sem lemenni a Marianna árokba, Uram, hanem mindenkihez közel van a hitnek a beszéde. Ott van a szájában, ott van a szívében. Uram, imádkozunk ezekért a családtagjainkért, Uram, hogy érd el őket, nyisd fel az ő szemüket. Hadd lássák, Uram, hogy rád van szükségük, hogy elveszettek nélküled. És hadd legyen a mi életünk ebben eszköz, hogy ők merjenek hozzád kiáltani. ha kell, akkor ilyen féltékenységből, hogy Uram, én is vágyom arra, ami neki van. Használd a mi életünket, Uram. És dicsérünk téged, Uram, hogy itt lehetünk, és szóltál hozzánk Jézus nevében. Amen.